Az utolsó szó jogán. E kötet versei először a budapesti liberális napilap, a Magyar Hírlap hasábjain jelentek meg 1934 és 1937 között. Kivételt képezett néhány vers, melyek közléséért a Magyar Hírlapot elkobozták vagy betiltották volna. Ezek a kolozsvári Korunkban és a moszkvai Új Hangban láttak napvilágot. A balladák közönség sikerén felbuzdultam, és egy ízléséről ismert pesti kiadó előtt megpendítettem, mit szólna, ha a Villon verseket kiadásra felajánlanám neki. Az illető, ugyan ki az ördög olvasnám a költeményeket, Gyurka, felkiáltással hárította el tolakodásomat. Saját költségünkön verseket kihozni, ezt Paul Verlaine-től József Attiláig semmelyik költő nem tekintette megalázónak. Pénzt kértem kölcsön, és megállapodtam az Officina nyomdával, hogy 1937 könyvnapjára 1000 példányban kinyomják a Villon balladákat. Időközben két gond is gyötört. Az egyik, hogy 200 példányt sem sikerül eladnom, és a kölcsönt nem tudom visszafizetni. És a másik, hogy az ügyészség elkobozza a könyvet. A fenti utószóban ugyan megírtam, hogy a Villon versek átköltésénél semmilyen szabadságtól nem riadtam vissza, de a legfontosabbat elhagytam. Azt, hogy Villont azért választottam átköltésem tárgyául, mert a Villon álnév alatt sok mindent kimondhattam, amit, ha a magam neve alatt írom, nem tűrnek el. Elkobzásra nem került sor. A félezrede halott francia költőt az ügyészség több elnézéssel kezelte, mint az eleven magyar. Ugyanekkor az igazságügyi minisztériumban a kitűnő dr. Csáng Béla osztálytanácsos mellett kettőnknek, mármint Villonnak és nekem, sok jó akarója, sőt rajongója akadt, akik nyilván kiálltak mellénk. Így aztán 1937 könyvnapján a Vörösmarty téren és az Operával szemben két színésznő, Muráti Lili és Fedák Sári árulhatták a Villont, míg a körúton a Népszava könyvsátrában én dedikáltam. Harmadnap estére egyetlen példány sem maradt. A következő kiadásokat az Officina kiadó adta közre jelentős példányszámban. 1944 elején, amikor már rég nem tartózkodtam Magyarországon, jelent meg a 11. kiadás. Ezt a kiadást égették el a nyilasok könyvmágján az év végén. Többi könyvemmel együtt. A Villon balladák megjelenését a demokrata és baloldali sajtó úgy hiszem a megérdemeltnél nagyobb dicsérettel fogadta. A dicséret, ha ugyan helyesen látom, nem annyira a kis kötet költői érdemének szólt, mint annak, hogy a szabadság hangja és a fasizmus elleni támadás félreérthetetlenül kihangzott a versekből. A szélső jobboldali sajtó fuldoklott a méregtől. Már-már azt képzeltem, valamelyik tollforgatójuk előszedi a francia Villont, és rám húzza a vizes lepedőt. Például azzal, hogy a kötet két legprominensebb verse közül az egyik, a Haláltánc ballada, hiányzik az eredetiből. Minthogy én írtam. Míg a másik vers, a Testamentum 384 sorából csak kettő Villoné. És őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogta gőgös koronák. A maradék 382 pedig tőlem van. Még szerencse, hogy a szélső jobb oldalról senki sem tudott franciául, nemhogy a 15. századi nyelvhez konyított volna. Természetesen örültem a könyv sikerének, de volt ennek árnyoldala is. Több költőtársam, kiknek addig barátságával dicsekedhettem, a siker láttán nem érintkezett többé velem. Akadt egy, aki köszönésemet sem fogadta. Ennél is kínosabbnak éreztem, hogy fizetnem kellett érte, amiért annyit kölcsönöztem Villonnak a magaméból. Saját verseim láttán sok olvasom mondta, szép, de nagyon sokat tanult Villontól. Holott nem az én költeményeim villonosak, hanem az én Villonom falud is. Ehhez járult, hogy az első verses kötetem a Pompei Strázsán 1938 könyvnapján jelent meg, egy évvel Villon után. Sikere volt, szinte mindjárt elfogyott, de Villont nem tudta beérni. Már csak azért sem, mert a következőkben 1938 végétől emigrációban éltem Párizsban, Észak-Afrikában, majd az Egyesült Államokban. Minden könyv újabb kiadásához cenzori engedélyre volt szükség. Kiadóm, Landi Dezső, 6 hónaponként látogatta a cenzori hivatalt, és a Pompei Strázsán meg a Villon újabb kiadását kérelmezte. Az előbbit a főcenzor mindig megtagadta, ami érthető, mert a könyvben háborút, budapesti rommálövést jósoltam. A Villon kiadásában a maga provinciális morgásával beleegyezett. Nagy gazember volt ez a francia. Ha élne, a gestapó már rég lefogta volna. De nem él. Adja ki, egye fene. Így saját verses kötetem újabb kiadása meg nem jelenhetett, de Villon balladát 10 000 szám vettek. Reinitz Béla, az Adi versek megzenésítője, több Villon balladához zenét szerzett. Esténként az ország legjobb dizőzei adták elő, és a szalmás kórus és más munkás dalárdák állandóan műsorukon tartották Villonomat a háború alatt. A francia, kit én csináltam, győzött felettem. Kinn az emigrációban sem volt jobb a helyzet. Igaz, a szellemi elit, Fejtő Ferenc, Fényes László, Jászi Oszkár, Károlyi Mihály, Kéri Pál, Szilárd Leó, Vámbéri Rusztem az én verseimet ismerte és szerette. Nem Villont. De az újabb emigránsok többsége nevem hallatára mosolygott. Itt a Villon. 1941 elején a marokkói sivatagban utaztam Bir Mobrein felé. Egy reggelen az oázisban, ahol megaludtunk, iszonyatos magyar káromkodásra ébredtem. Idegen légióból szökött honfitársam volt a káromkodó, aki tevehajcsárként működött a különös környezetben. Kimentem hozzá a homokba, és bemutatkoztam. Nevem hallatára nyomban elszavalta az Akasztófa virágok balladáját. Nem csak a vers 96 sorát, hanem azt is, amit ő maga költött hozzá. Ott álltam a sivatag hajnali hidegében, és borzongtam. De jutalmul a hajcsár a legrágyabban ringató tevét adta alám. A Villon vitát, mert így hívták, a második világháborúval párhuzamosan vívták a magyar sajtóban. Emigráns voltam, nem sokat tudok róla. Azt hiszem, Eckhart Sándor, francia szakos egyetemi tanár indította el a magyar szemlében közreadott támadásával. Sajnálatosan a cikket csak emlékezetből tudom idézni, közel 500 távlatából bizonnyal pontatlanul. A feltűnően durva hangú írásban Eckhart trágársággal vádolt, kommunista suhancnak nevezett, és förmedvénye végén felszólította a rendőrséget, tiltsa be a Zeneakadémián a Villon esteket, ahol a közönség elragadtatott tapsai közepette, a színészek ezeket az ocsmányságokat adják elő. A Villon estek a Zeneakadémián végig kísérték a második világháborút. Csak a német megszállás vetett véget nekik. Tüntetések voltak a magyar függetlenség és a demokrácia mellett, a háború és a németek ellen. A verseket az ország legjobb színészei mondták. A többi közt Gobbi Hilda, Gregus Zoltán, Ladomerszki Margit, Major Tamás, Somlai Artúr, Tapolcai Gyula, Timár József, Törzs Jenő. Ugyanekkor sokan vitába szálltak Eckhart Sándorral és társaival, mint például Szabó István és Veselényi Miklós a Magyar Nemzetben, Gosztonyi Lajos, Mónus Illés és Szakasics Árpád a Népszavában, valamint Kétli Anna, Kovács Imre, Supka Géza, Solt Béla és mások. A Villon versek védelmezői számtalan érdekes érvet hoztak fel. Egyebek közt a francia professzort arra figyelmeztették, hogy harmadik Napóleon idején a Bovariné és a Romlás virágai szerzőit az erkölcstelenség hasonló vágyával illették, és ítélték el a császár álszent és hőbörgő ügyészei. Mások arra figyelmeztették, hogy Fitzgerald világhíres Omar Khayyám átköltését, vagy Goethe West Öslis divanyját, ahol egyetlen versnek sincs eredetie, soha értelmes ember még meg nem támadta. Mi lehet hát az oka a nagy faludi ellenes ricsajnak a magyar ugaron? Azért támadják, mert emigráns? Vagy azért, mert nincs módja védekezni? Végül Szabó István érdekes megállapítása. A versek sorsát nem irodalmi viták döntik el, sem az, hogy ezeket a költeményeket Villon írta-e, vagy Faludi, vagy mindketten, vagy egyik sem, hanem az, hogy szép verseknek tartjuk ma, és tartják majd őket 20, 40 vagy 100 esztendő múlva. Mikor 1946 tavaszán hazaérkeztem Amerikából, a Villon versek új, 12. kiadása várt rám az oficinánál. A 14. kiadás egy évvel később jelent meg ugyanott, nagy példányszámban, mintha csak a kiadó megsejtette volna, hogy ez lesz az utolsó eresztés. Pár hónappal később a kiadó megszűnt. Ami ezután történt, azt nehéz megérteni, de könnyű kitalálni. A 14. kiadást is felvásárolták, és miután eltűnt a könyvkereskedésből, kezdett eltűnni a könyvtárak polcairól. Tudtom szerint Villon sosem került a tiltott vagy zúzdába küldendő könyvek jegyzékeinek valamelyikére. Mégis nyoma veszett. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztattak. A támadások, mint 1938-as emigrációm után, ekkor indultak meg könyveim és személyem ellen. Azzal a különbséggel, hogy ekkor senkinek nem volt módjában kiállni a mellettem. Így a Horthy időben kommunista ízűnek bélyegzett és lázítással vádolt versek, 2 évet kaptam. Polgári csökevényé változtak át. Sillabuszokban, irodalomtörténetekben a kötet erkölcstelenségét kárhoztatták. Egy denunciáns kritikusok, mint például Keszi Imre, anarchizmussal vádoltak. Egy másik kozmopolitizmusom miatt ültetett a vádlottak padjára. Rotterdami Erasmus, Goethe meg Voltaire mellé. A sírbeszédet Villon fölött Szegi Pál, néhai barátom mondta el. Szerinte Villon kötetem szenvedélyes vitát is kavart, amelyben szakemberek a jó ízlés és az irodalmi tisztesség nevében joggal tiltakoztak a Villonon elkövetett merénylet ellen. Lásd, François Villon versei 9. kiadás, Európa könyvkiadó, 1983. Amikor 1956. decemberében ismét emigráltam, nem kis csodálkozással vettem tudomásul, hogy időközben 1948 és 56 között 5 Villon kiadás látott napvilágot. Az egyik New Yorkban, a másik Dél-Amerikában, a harmadik ismeretlen helyen, az ilyen könyvek rendszerint impresszum nélkül jelennek meg. A 4. és 5. PEA könyvek cégér alatt New York, Genève bélyeg megjelöléssel. A két városnév alatt Bécset kell érteni. Végül felügyeletem alatt a Big Ben könyvkiadónál Londonban 1958-ban megjelent a 20. kiadás, és azt hittem, ezzel Villon ügye elintéződött. Tévedtem. Mikor a Kolumbiai Egyetemen tanítottam, azt hiszem még 1968-ban betévedtem egy New Yorki magyar könyvkereskedésbe. Ez még nem Püski Sándor kincsesboltja volt. Az egyik polcon megpillantottam vagy 20 darab mocskos szürkébe kötött rendkívül csúnya Faludi Villont. Ezeket ki adta ki? Kérdeztem a tulajdonostól. Nem tudja, felelte. Minden 4-6 héten beállít hozzá egy fiatalember, 30-40 Villon kötettel a hónalat, és eladja neki készpénzért. Jó, mondtam, adjon el nekem egyet. Így jutottam a 22. kiadáshoz. A következő Orff kiadásról stockholmi magyar barátaimtól értesültem. Azt mondta, nagyon csinos, kék könyv. A kiadó címét, nevét nem sikerült megtudnom, titkolta előlem. Üzentem néki, honorárium fejében küldjön 10 példányt, ha ezt nem tartja szerénytelen kérésnek. Annak tarthatta, mert egyet küldött. 27. kiadás. Dühöngjek? Kérdeztem magamtól. De ugyan miért dühöngenék? Hány költő érte meg, hogy verseit rablókiadás formájában terjesztik? 1968-ban Hamza András református papbarátom gondozásában és az ő példamutató ízlésének megfelelően látott napvilágot Szalai Lajos rajzaival a Villon 24. kiadása. Egy másik, autoritizált kiadás, a 28. a Hadas kiadónál jelent meg Tel Avivban, 1977-ben. Majd pedig Hamza István nyomdájában édesapja kiadásának újra nyomata, 29. kiadás, New Bronxville, 1978. Ezt követte a Villon legújabb külföldi kiadása összegyűjtött verseimben a 31-től 80. oldalon, 30. kiadás, Püski, New York, 1980. Örültem az Orf kiadásoknak. Örültem az autorizáltaknak. De a legjobban azoknak, amelyek Magyarországon jelentek meg, Szubróza. Az első kutyanyelveken érkezett, naptármódjára összefűzve, 1958 vagy 1959-ből 21. kiadás. A következőt látogató nyomdász hozta ajándékba körülbelül 5x7 cm-es miniatűr könyvet, kék bőrbe kötve színes fametszetekkel, soha szebbet. 23. kiadás 1968 tájáról. A harmadik sokszorosított kiadás, a 25. 1969-70-ből. A negyedik kuriózum. Az áll rajta, hogy a Borsod megyei Temps kiadása 1971-ből, és minden megvan benne, ami a teljes Villon kötetben található. Egyedül a nevem hiányzik róla. 26. kiadás. Végül az 5. és a 6. a budapesti Számizdat kiadás 1983 és 85-ből. 31. és 32. kiadások. Ez tehát a Villon balladák 33. kiadása. És ezzel Villon odaérkezik meg végleg, ahová szántam, a magyar nyilvánosság elé. Ez számomra édes is, meg keserű. Keserű azért, mert 51 éve harcolok Villonnal, amiért mindig előbb érkezik meg, mint azok a verseim, amelyeket jobban a sajátoménak érzem, és többre tartok. Fél századon át úgy voltam Villonnal, mint a színésznő, aki azt mondja partnerének, te mindig elém állsz, rettegi. Ám most végre megvan a remény, hogy a Villon balladákat a magam versei követik, amiért egyik szemem ugyan sír, de a másik mosolyog. Toronto, 1988, Faludi György.